A cím valamennyire magáért beszél, ez olyan cím, ugye a Fiatalok a Jövő Gyülekezetnek az alapjai, amit mondhatnánk, hogy mindenki tud, de mindenki ismer, mindenki számára egy evidencia. És ez a kb. Azt tudok mondani, hogy persze, tudjuk, igen, ez így van, ez ilyen általános dolog, senki nem cáfolja ezt meg, csak hogy azt tudnánk mondani, hogy nem az a kérdés, hogy így gondoljuk-e, hanem hogy milyen hatással van ránk. Változtat-e mi hozzáállásunkon bármit, vagy sem, az a egyszerű tény, hogy a Fiatalok a Jövő Gyülekezetnek alapjai. Hát, hogy 30 év múlva már jó páran nem leszünk itt, akik most itt vagyunk. 50 év múlva még kevesebben leszünk itt azok közül, akik itt vagyunk, viszont azok, akik most itt vannak fiatalként, sokkal meghatározóbb alakjai lesznek, vagy ennek, vagy más gyülekezetnek. De mielőtt bemennénk ebbe, nézzük meg, hogy is látják sokszor az emberek a fiatalokat. Egy történetre hadd illusztráljam ezt. Egy fiatal fiú belép szerzetesnek, ahol némaságot kell fogadni, és 10 évente összesen 2 szót mondhat csak el. És nagyon meg kell válogatni, mi az a 2 szó, amit mondasz. Hogy elmegy a fiatal fiú szerzetesnek, ott tölti az idejét napról napra, hétről hétre, évről évre, teljesen csendben, imádkozik, közösségben a többiekkel, de nem beszélhetnek. 10 év eltelte után beivatja meg a kolostor főnök, a rendfőnök, és megkérdezi, mit akar mondani. És hát annyit mondta a fiatal, hogy kemény ágy. Hát elég problémás. Ugye akkor nem annyira fiatal szerzetes, aztán telj tovább az ideje. Éli tovább az életét ott az úrral közösen, és a többi társaival. Megint eltelik 10 év, megint beivatja a rendnek a főnöknek ez, hogy milyen újabb 2 szót szeretném mondani. Rossz étel. Megint elmegy tovább, éli a következő 10 évet, és aztán ugyan letelik a harmadik 10 év, beivatja a rendfőnöket megint, és ez, hogy mit szeretném most mondani. Ezennel kilépek. Mire a rendfőnöke rájössz, hogy jobb is, ha elmész, nincs a panaszkodsz. És azért találó ez, mert hogy néha ez van bennünk, hogy úgy állunk hozzá a fiatalokhoz, hogy nincs csak a gond van velük, igaz? Ez hallani sokszor, hogy nincs csak a gond van a fiatalokkal, mindig valami mást akarnak, valami újat, valami egyebet. De ugye azon persze az idősekkel is mindig ugyanazt akarják, mindig megkövesedtek, addig nem bírnak semmit sem változni, picit arra teszünk, hogy már bajuk van vele, meg minden problémájuk van. És ugye a fő probléma a középkorak az meg az, hogy mindenre panaszkodnak ők is, akár a fiatalok, az idősre. És gyülekezetben jó esetben jelen vannak a fiatalok, középkorak, idősek, mindenfajta korosztály jelen van. Ugyanakkor a gyülekezet nem csak a jelenéről szól, hanem a jövőjéről is. És aztán kérdeztem máskor, de szerintetek mi lesz a gyülekezet jövője 20 év múlva, 30 év múlva? Egyáltalán még itt leszünk ebben az épületben, vagy máshol? Lehet, hogy már csak ilyen virtuális emberek ülnek, hogy mindenki otthon ül a készülékébe beágyazva, és a virtuális lények lesznek, vagy kivetni, nem tudom, fogalmam sincs, nem gondolom, hogy ez lenne, remélem legalábbis. De hogy a különböző fajta képet lehetne bennünk arra nézni, hogy 20-30 év múlva hogyan lesz a gyülekezet, mi fogunk itt csinálni. És nem csak a jelen felé tartozunk felelősséggel, hanem a jövő felé is felelősséggel tartozunk. Mert hogy ha a fiatalok szemszögéből nézem, akkor azt kell mondjam, hogy a fiatalok azok nem a majdani részei az egyháznak, hanem már most is Isten családjának a részei, a gyülekezet részei, csak lehet, hogy éppen nem tudunk annyira odafigyelni arra, amerre ők húznának. 2 igeverset hozok eljétek, az egyik az 1 Timoteus, igen, ezt most mondtam, az 1 Timoteus 4.12, így hangzik, senki meg ne vesse ifjúságodat, vagy ifjúkorodért meg ne vessen, hanem légy példa a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban. Második pedig a 127. Zsoltárból, mint a hős kezében a nyilak, olyanok az ifjak. Ugye minket ígéres jól ismert, minkettőt elég gyakran használjuk, meg halljuk, de az első kapcsán, ugye Timoteusnak mondja ezt Pál apostol, és ott az van bennünk, hogy oké, akkor ez a fiatal feladata, hogy ne törődj azzal, hogy most éppen hogyan néznek rád, milyen személyzek rád, hogy elfogadnak-e vagy sem, hanem te legyél példa a hívőtnek különböző módokon, beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban, te legyél az, aki példaként állsz elő. És bennem volt a kérdés, hogy ezt olvastam, hogy és mi milyen példák vagyunk a fiataloknak? Minket látva, mit látnak? Milyen példák vagyunk a fiataloknak azért, hogy a fiatalok példák lehessenek mások számára? Milyen példák vagyunk azért, hogy ők majd 20 év múlva éppen a mi székünkön ülve, vagy reméljük már majd új széken, de mindegy, a székeken ülve példák mutassanak, hogy éppen állva, szolgálva példák mutassanak mások számára? Vagy ha lebontom egyéni szintre, akkor te miben vagy példa a fiatalok számára? És bátran gondolkodni, nem kell hangosan kimondani, csak gondold végig magadban, hogy te hogy látod, hogy miben vagy példa a közösségben fiatalok számára? Tudsz-e felsorolni olyan dolgokat, amire azt mondod, hogy igen, ebben én valóban példa vagyok. Ebben valóban követhető vagyok. Azt mondja Pál apostol, legyetek követőim, amint én követője vagyok Krisztusnak. Tudsz-e olyat mondani, amire azt mondod egy fiatalnak, hogy figyelj, legyél a követőm abban, ahogyan én követem Krisztust, ilyen vagy olyan módon. Hogy mi vagyunk a példák. Aztán a másik, ugye a 127. Zsoltár az olyan szépen hangzik, mint a hős kezében a nyilak. Olyanok az ifjak. Az apa szépen lúl fiával nyilvessző, és célba talál, és milyen nagyszerű. Ez egy nagyon jó kép. Csak hogy mennyire vagyunk tisztában ezzel, hogy a fiatalok azok a nyilak, akiket Isten a gyülekezet kezébe ad. Hogy a jövő csataterein, a hit harcában elérjék a célt. Hogy merünk-e így nézni a fiataljainkra, hogy Isten a kezünkbe adta őket, hogy ők célba találjanak. Ugye kicsit nagyobb teher van már rajtunk. Úgyhogy a jövő kulcsa az a mai fiataljaiban rejlik. Ezt el tudjuk-e, elmerjük-e hinni. Mert úgy nézünk, hogy hú, te jövő, milyen jövő annyira kezdetek. Úgyhogy hú, de jó, de jó, jövő annyira kezdetek. Melyik van bennünk jobban? Melyik mozgat minket jobban? Melyik éltet minket? Hogy hogyan tekintünk erre. Aztán a következő pont, hogy a jelen gyülekezet felelőssége. Hogy a mai gyülekezetnek milyen felelőssége van. Mi az, amit mi hordozunk. Úgy lehet talán legegyszerűbben mondani, ezt összefoglalva, hogy a mai gyülekezet feladata az, hogy ne elnyomja, hanem felkészítse a fiatalokat. Nem gondolom azt, hogy itt nagyon ellenek nyomva, bár lehet, hogy ők más mondanának, mert megkérdezik tőlük külön, nagyon mosolyodnak, úgyhogy így látszik, hogy mégis így van. De hogy az a feladatunk, hogy felkészítsük, ne pedig elnyomjuk a fiatalokat. Ugye két ige szakasz hozok, az egyiket azt kiírtam, a másik az hosszú, azt csak felolvasom. A Péter 22.6. Nevel a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. A másik az Efézus 4.16, amit jól ismerhettek, de felolvasom azért az egész ezt a szakaszt. És ő adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, és itt másokat evangélistákul, vagy pásztorokul, és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindnyáján a hitnek és Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tetteszeljében ide-oda hányodnak, és ottnak az ember csalásától tiltatásra, a harmadik esetet azon felvegyük, hogy ez az a bizonyosan. Ismertek jól gondolom a szakaszt, nem kell végigolvasni. Aki a feje a Krisztus, és így tovább. És nagyon tetszik az egész kép, hogyha annyira olvassátok majd otthon el magatokban ezt az egy mondatot, amit Pál apostol leír. Azért, mert hogy nagyon jó dolog van benne megfogalmazva. Nagyon fontos alapok van benne megfogalmazva. És az egyik a példabeszédek 22.6 alapján ez a jelen gyülekezet felelőssége. Hogy olyan módon legyünk példák, olyan módon neveljük, olyan módon támogassuk a fiatalokat, hogy legyen egy biztos alapjuk. És még ott van a kérdés, hogy ezt tudjuk, de törekszünk-e erre? Vagy inkább ilyen mellékelemként jelen van, hogyha minden más, ami számunkra fontos, az megvan, akkor erre is odafigyelünk. És az Efézus 4, ebben pedig elég fontos dolog le van leírva, és ezt hadd mondjam a fiatalok szemszögéből, ami rátok vár. Az van rátok, hogy megismerjetek Isten fiát úgy, ahogy az idősek felnövekednek benne, és hogy ti is azzá növekedtek fel hitben. Aztán az van rátok, hogy ragaszkodni fogtok az igazsághoz. Hogy megtanultok megfelelően szeretni. Hogy ne egymástól elszakadva, hanem egymáshoz illeszkedve kapcsoltok össze, méghozzá egymást kiegészítve. Aztán arra is beszél ez, hogy idősek ebben példával lesznek olyan módon, hogy bevonna benneteket. Mindabba, ami zajlik. Ezt úgy mondhatnám, ez az ideális kép, nem? Mi nagyon próbáljuk a gyerekünket bevonni egy csomó mindenbe otthon. Például mondjuk abban, hogy tegyék el a tányért a mosogatóba. Hány éve küzdünk ezen? Szerintem még egy 20 év is megtanulják, mert addig a mellének otthon, és nem mi teszük a helyére. De hogy nagyon nehezen megy még az ilyen is, az ilyen apróság is, hogy bevonjuk őket. Közben mégis az a szándék és a vágyuk is, hogy részt vessen ebben, és az a mi szándékunk és vágyunk is. Úgyhogy ilyen szempontból, hogy azt hiszem, hogy mi a jelen gyülekezet felelőssége, akkor akár az a két igás, amit leír, az a felelősségünk, akár, hogyha másképp szedjük össze három pontban, akkor egyfelől a tanítványozás. Hogy átadni a hit alapjait, meg a Krisztusban való élet mintáját, leegyszerűsítve. Átadni a hit alapjait, meg a Krisztusban való élet mintáját. És megint hadd kérdezzem, hogy Készek vagyunk-e ezt tenni? Készek vagyunk-e így élni? Gondolkodunk-e ezt szerint, hogy a mindennapokban, hogy én ezt szeretném csinálni? Ilyen módon előttük lenni. Aztán a másik kettő talán még nehezebb, bátorítás. Tanítványozás meg az egyszer, ugye? Megmondja, hogy ezt kell csinálod, értetted? Miért nem érted? Kész. Ez abban jók vagyunk, abban mindig kiosztjuk a másikat. De bátorítani a másikat. Bátorítani abban, hogy teret adunk egyrészt a szolgálatban, másrészt pedig, ami jó, azt el is ismerjük. És nagyon élveztem azt, hogy szinte csak fiatalok ültek itt, vagy álltak itt kint dicsőítésben. Hogy teljesen más korosztályban. Nincs semmi baj azzal, hogyha éppen idősebbek szolgálnak. De milyen jó volt látni azt, hogy indul már generációváltás akár ezen a téren is. Hogy teret adni, és nem csak hallgatóként kezelni őket. De mennyire egyszerű azt mondani, hogy csak hallgassátok, figyeljétek. Aztán ha sokat figyeltétek, akkor majd látni fogjátok, megérteni fogjátok. Ugye megvan az a fajta négy stáció, hogy azt mondják, hogy te figyelj, én csinálom, utána én csinálom, te segítesz, tehát te csinálod, én segítek, aztán te csinálod, és én figyelek. És hogy mennyire fontos lenne ebbe is végigvinnünk mindezt. Akár a szolgálatokban, akár más területeken ezt így csináljuk. És közben bátorítani a másik szemét, hogy próbáld ki magad, hogy csináld, hogy figyelj, ez jó, de ez nem, ez menjen végig így. És a harmadik, ami megint csak tudjuk, hogy kell csinálni, de vajon tesszük-e, az imádság. Hogy hordozzuk őket a szívünkön, mert a világ ilyen szempontból erősebben fogja támadni a fiatalokat, mint valaha. Hogy hordozzuk őket mindazokban a kívásokban, ami előttük van. 7 nap múlvától lehet imádságban konkrétan hordozni őket, amikor éppen majd jön egy táborba, majd lesz a hirdetésben, de hogy mennyire van a szívünkön az, hogy akkor most konkrétan imádkozzunk a fiatalokért. Mert a gyülekezet feladata az nem pusztán a megtartás, hanem a felkészítés és kibocsátás. Nem az a feladata a gyülekezetnek, hogy megtartsa a fiatalokat benne a gyülekezetben, hanem hogy felkészítse és kibocsássa. Hogy arra készek legyenek. Aztán veszélyek, amik fenyegetik a fiatalokat. Ebben jók vagyunk, igaz, ezt el tudjuk sorolni. Annyi veszély fel tudunk sorolni, amit csak akarnak. Még utána is mondunk többet hozzá. De mégis azok a veszélyek. Egyrészt a 2 Timóteus 3-ban ezt olvassuk. Az utolsó napokban nehéz idők állnak be. Mert az emberek önmagukat szeretők lesznek. És nem megy tovább az igevers. Ez már ma jelen van a társadalomban. Ott vannak ugye, úgy szoktok mondani, hogy a világ csábítása olyan szép kifejezéssel, hogy nem is tudom, hogy szépe vagy sem. Az élvezetek, a könnyű út, a digitális bálványok, meg el lehet csorolni mindent. És olyan érdekes, hogy egyből csoroljuk ezt a fiatalok számára, de ahogy elkezdtem gondolkodni az ismerőseim között, már ott is találtam 40-50 éves korosztályban is olyan személyeket, akik bőven el vannak a különböző fajta játékozónak a varázsával. Akik ugye el tudnak enni napi X órát különböző fajta konzolokkal, és van otthon 3-4 fajta is legalább, mert az milyen menő dolog. Hogy mennyire jó. És tényleg el lehet vele lenni. Nem mondom, hogy nem. Nem fogom cáfolni ezt. Aztán ott vannak azok, akik még mindig buliznak, annak elmenni. Hogy még a régi ifjúságomat vissza akarom sírni, és újra akarom élni. És milyen reneszánsza van a retrodiszkóknak, ahova vagy a 10 pár évesek mennek el, vagy a 40-50 évesekkel van tele. Hogy még újra megéljem azt a fiatalságot. Ki az, aki szereti a Rettér című számot? Az kérem, álljon fel, és menjen ki. Tehát, hogy mennyire tud egy ilyen dolog is menő lenni, ami ugye 80-as években volt még, azt hiszem akkor, hogy 70-es volt, de akkor egyébként indult, és most mégis a nagy felkapott dologet. Hogy bennünk ez a fajta nosztalgia hullám. Aztán ott van az a harmadik ilyen vonal, ami azt látom, hogy megint csak a 40-50-es korosztály is főként férfiatnál jelen, a család helyett inkább választom a hobbit, a szórakozást. Inkább megyek erre arra napokon keresztül el, csak ne kelljen a felelősséggel szembesülnöm. És hogy szeretjük ezt mondani, hogy utolsó napokban nehéz idő, hát a fiataloknak az mennyire nehéz idő, de nem erre már a középkorosztály is adja a negatív példát, hogy milyen rossz módon tudjuk ezt csinálni. És igazából megjelenik a közöny, meg a kiéresedés. És ha nem figyelünk oda, akkor ez egy számunkra is a példa. És ennek van egy másik veszélye is a közöny, meg a kiéresedésnek, az, hogy a vallásos formaság élő hit nélkül. És amikor azt látják bennünk idősebbekben, ugye, ha megvan a vallásos formaságát élő hit nélkül, akkor nekünk az ilyen fajta dolgot jelent, hogy már rutinból tudok Istenhez menni. Ami magában nem feltétlenül rossz egyiket, hogy van egyfajta ilyen hit rutinunk, de csak azt látják, hogy olyan rutinból, zsigerből történik. Nem azzal a tűzzel, amire ők vágynak, hanem olyan rutinból. És milyen szörnyű, amikor ezt adjuk át, mert hogy ezt látják tőlünk idősebbettől, ha úgy látod magad, hogy van egy csomó ilyen üres járat már a hitedben, akkor tud, hogy ezt a mintát adod át a fiataloknak is. Akkor ők ezt fogják látni. Ez lesz számára a minta, ez lesz a jövő gyülekezete is. Elég komoly teher van rajtunk fénytrottyokon. Aztán a harmadik pont, ebben az meg az, hogy ott az identitásválság. Hogy ki is vagyok én? A világ összezavarja, kik ők? Miközben Isten megmondta előre, gyermekeim vagytok. Tudjuk-e bemutatni azt, hogy igen, valóban mi is, ők is, Isten gyermekei vagyunk. Hogy ott állunk előttük. És sokszor meg fogjuk mondani azt, hogy kik vagytok, kinek kell lennetek, hogyan kell gondolkodnotok. Pedig azt kellene elmondanunk, hogy Isten mit mond nekik. Hogy kik ők az Úrban. És annyira könnyű a saját vágyainkat, a saját céljainkat, a saját megélt nagy dolgainkat bele tuszakolnia, vagy szuszakolnia a fiatalokba, hogy nektek is ez kell. Ugye halljuk azt, hogy az én időmben a fiatalok mindig olyanok voltunk, hogy úgy utálom ezt a mondatot, még ennyi évesen is utálom ezt a mondatot, sokszor lehet hallani. De mit mond Isten arról, hogy te ki vagy? Vagy akár mi idősebbek, mennyire olyan tisztában azzal, hogy Isten mit mond arról, hogy kik vagyunk? Fel tudsz-e sorolni 10 dolgot mondjuk erre nézve? Hogy mit mond az ige, hogy ki vagy? És tudsz-e hozzá igeverseket? Én kiírtam 10 ilyen dolgot, de lehet, hogy csak egy darabig fog végigurulni, ahogy a szöveg mindjárt kiderül, mert nem mindig akar úgy menni, ahogyan kéne neki. Elindul, igen. Például Isten teremtményei vagyunk az ő képére teremtve. Ott a kikevesek. És aztán, hogy Isten gyermekei vagyunk Krisztus által. Aztán, hogy szeretettek vagyunk, hogy megváltottak és megazottak vagyunk. Hogy kiválasztottak vagyunk és különlegesek vagyunk az ő kezében. Hogy új teremtmények vagyunk Krisztusban, hogy örökösei vagyunk Istennek, hogy Krisztus teste, hát megállt, így jártatok, és az ő tagjai vagyunk, hogy mennyi polgárok vagyunk, és hogy győztesek vagyunk Krisztus által. És mindig ez van 2-2 kikeves, hát itt csak fejét látjátok, így jártatok. De hogy hány meg hány ilyen van még a Bibliában? Mennyire tudjuk mi azt, hogy kik vagyunk Krisztusban? Mert ha mi nem tudjuk, akkor miért várjuk a fiataloktól azt, hogy tudják? Ha még mi is identitásválságban vagyunk, akkor ők mennyire abban vannak? Hogy kik is igazán Krisztusban? És ha aggódsz azon, hogy milyen veszélyek fenyegetik a fiatalokat, akkor egy fontos dolog hozzá, hogy ha a gyülekezet nem áll melléjük, akkor a körülöttünk levő társadalom, a világ az könnyebben elnyeli őket. Ha mi nem tudjuk, hogy kik vagyunk Istenben, akkor nem tudjuk mintaként adni eléjük. Egy újabb komoly feladat, vagy kihívás számunkra. És ha voltak a veszélyek, akkor legyenek a lehetőségek is, a lehetőségek, amik előttünk állnak. Mint egy igéves hozzá, Apcsák 2.17. Az utolsó napokban ezt mondja Isten, kitöltök lelkemből minden testre, vagy minden személy emberre, és profétálnak fiaitok és lányaitok, ifjaitok látomást látnak, véneitek álmokat álmodnak. Ott van bennem egy kérdés, hogy megjelenít most a gyülekezetben kiállni, de két fiatal, és azt mondta, hogy kaptam egy látomást Istentől. Azt mondta Isten, hogy azt kell tenni a gyülekezetnek, hogy, és tök mindegy, mi utána írva. Hogyan állnánk hozzá? Jó, majd ha a vezetőnek is kijelenti, majd akkor odafigyelünk rátok. Vagy oké, hiszünk vele egybe. Vagy oké, megvizsgáljuk, hiszen az igaz, hogy minden vizsgáltok meg, és indulunk arra, mennyibe Isten vezet minket. Mi lenne a mi reakciónk? Hogyan állnánk hozzá? Mennyivel erősebb tűz van a fiatalokban, igaz? Ott van a tűz, meg az erő, meg a lendület. És Isten lelke ezt fel akar erősíteni. Ki az, aki nem akarta megváltani a világot, mondjuk 20 évesen? Hú, akkor még előtted van a kamaszkor. Lehet, hogy ezt kér után már semmit sem kérdezem meg. Bocs, ez túl magas labda volt. Ezért kapok majd otthon. Meg ezért is. Ja, nincs tetté, jól megúsztam. Jó van. Szóval, hogy Mennyire van bennünk az, hogy valami nagy dolgot csinálni, ide nekem az oroszlán, és bármit leküzdök, mindennél több vagyok, és mindennél erősebb vagyok. Igaz, ott van bennünk az, hogy nincs akadály előttem. És mennyire jól profin ezt el tudjuk folytani. Jó, ülj le, majd mondjuk ki. Mennyire meg tudjuk folytani az ilyet. És nem kell sok mindent, csak az oxigént elvenni, és már nem is ég a tűz. Elég annyi, hogy aztán ne lobogjon már tovább ez a tűz. És akár lehetnek énekesek, zenészek, ígérdetők. De mennyire gondolunk úgy a fiataljára, hogy ott egy profét, ott egy evangélista, ott egy tanító, ott egy ígérdető, ott egy lelkipásztor. Hogy merünk úgy nézni a fiatalainkkal, nem csak úgy, hogy oké, hát ők jók a dicsérésben, szeretik a zenét, akkor majd ők zenéljenek. Jók az ifjúban, akkor csinálják azt. Vagy a technikában ügyesek, mert ők jobban értek hozzá, milyen hülyék vagyunk hozzá, akkor majd csinálják ők azt. De merünk úgy nézni rájuk, hogy ők a jövő ígérdetője, a jövő vezetői. És azok lesznek, az azon múlik, hogy mi kineveljük őket annak. Hogy mi meglátjuk-e bennük azokat. Nem kell mindenkinek azzal lenni, de hogy látjuk-e a potenciált bennük, hogy aztán kiaknázzuk azt. Mennyire látjuk azt meg. És ott van pedig az új látás, az új kreativitás, a más megközelítés, ami felfrissítette a gyülekezetet. Olyan új látásmód, ami sokszor nekünk már nincsen meg. Amit már megszoktunk. És ha jönnek egy újítással, akkor el tudunk sorolni 4-6 dolgot arra nézve, hogy miért nem fog az működni. Csak elkezdünk gondolkodni azon, hogy de miért lenne jó az a másfajta megközelítés. És a feladatunk az, hogy a régi az értékeset bemutassuk, hogy itt meg hozzák az újat, és a kettőt lehessen jól ötvözni. A két Steve, ugye Jobs és Wozniak, igazából úgy helyett szerintem, hogy Wozniak és Jobs, de mindegy, az a két őrült figura volt, akik elkezdték igazából a személyi számítógépet forradalmasítani. És amikor ezt elkezdték csinálni, akkor azt hiszem a HP-nél dolgozott Wozniak. Majdnem biztos, hogy náluk igen. És ő kitalálta azt, hogy hogy lehetne egy jó személyi számítógépet csinálni. Wozniak egy tech zseni, ő egy, tehát Jobs elbújott, mert technikai szempontból, Jobs más szempontból zseni. És Wozniak összeadta szépen a fejben azt, hogy mit hogyan kell csinálni, és a HP, azt hiszem, talán ők, mindig visszautasította, hogy ez nem jó, kinek van szüksége erre, nem fog kellene senkinek sem, nekünk nem arra kell figyelnünk, hanem arra, hogy mit csinálnának az emberek egy számítógéppel. És aztán végül összetalálkozott Wozniak meg Jobs, és bátorította Jobs arra, hogy figyelj, csináld, mert ebben van potenciál. És ebből az a fajta számítógép evolúció meg revolúció, ami a mai társadalomban van, aminek köszönhetjük a zsebeinkben levő okostelefont, és azt nem tudom, hogy szidjük emiatt ezért őket vagy sem, de hogy mennyi lehetőség volt abban, hogy nekiálltak másként gondolkodni ők ketten. Egy radikális hit meg radikális bátorság hozott egy új meglátás bennük. És amikor a radikális hit meg radikális bátorságonak megfelelő teret és medet adunk a gyülekezetben, akkor az új ébredés is hozhat. Abból új nagy dolgok lesznek. Most lesz nem sokára ilyen FAMIS 33, ez a 33. évfordulója a falu missziónak. És a falu misszió, amikor indult, akkor 20 évesek, 20 évesek voltak benne, akik elmentek szolgálni. Hogy fiatalként ugrottak bele ebbe az egészbe. És valaki azt mondta, hogy figyelj, legyen neki tere, csináljátok. Még ha nem is segítjük idősebbként, legalább nem állunk az útjába. És aztán mi lett belőle? És lehet-e sok ilyen más példát csinálni? Én te kíváncsi lennék, hogy azt mondanám, hogy következő hétvégére, szeptember 1-ére a fiatalok adjanak be 3 különböző missziós módot, hogy legalább mit lehetne csinálni. Mik lenne ebből? Lehet, hogy van tök őrültség, és azt mondanám, hogy jó, figyelj, ez akkora baromság, nem hiszem el, de nem állunk az útjába. Vagy mennénk ilyet mondani. Nem azt mondom, hogy ezt kell csinálni, csak egy érdekes kép lehetne ez. A másik, amiben az igazság benne van az, hogy a Szentlélek kitöltekezése az nem korhoz kötött. Hogy olyan fiatalokat is megszólítja Isten. És ugyanúgy akarja őket vezetni olyan módon, ahogyan mi el sem merjük képzelni. Kimerjük-e használni azt a lehetőséget, azt a potenciált, ami a fiatalokban van? Vagy félünk attól, hogy túl nagy tűz lesz, és felgyújt mindenben mindenkit? Merjük-e meghatározott keretek között irányítani azt? És hogyha attól félünk, hogy milyen bajt tud okozni, nem tudom ki az, aki látott-e már esetleg olajkút kitörésnél, amikor tűz gyulladt, hogy hogyan és miként állítják az ilyen tüzet. Robbantással. Hogy igazából tűzzel, ők valamilyen módon persze beolmasztják az olajra, és aztán elalszik a tűzem miatt is, de hogy robbanással állítják meg ezt a fajta tüzet. Hogy néha az kell, hogy valamilyen fajta változást érjünk el. Lehetőség után egy felhívás generációk összefogására. Zsoltárok 71:18 ezt mondja, még öregségemben és őszkoromban se hagyj el Istenem, még hirdetem karodat az utáni nemzedéknek, hatalmadat minden következőnek. Nem az a feladatunk és a kihívásunk idősekként, hogy akkor bármiben teret adjunk a fiataloknak. Nem is az, hogy mindenben megállítsuk őket, hanem az, hogy még öregként is, Uram, adj nekem annyi gógyit, hogy megértsem, hogy miért a szándékod, és abban tudjam támogatni a fiatalokat, a jövő nemzedékét. Hogy az, amit megtapasztaltam belőle, de át tudjam nekik adni, azért aztán még inkább kiteljesedhessen a te szándékod ő bennük. És nem arra vagyunk hívva, hogy szemben álljon a különböző generáció, hanem az idősek adják a bölcsességet, meg a tapasztalatot, a fiatalok meg a lendületet, meg és az erőt. És ez együtt hozza, együtt alkotja a Krisztus testét. A kettő együtt tud olyanná alakulni, amire szükség van. Csak egy példa, hogy nem igen tudtok mutatni 30 alatti sikeres ultrafutót. Mert az útafutáshoz kell az, hogy benned legyen benned elég kilométer, így szokták mondani. Legyen benned annyi kilométer már a lábadban, hogy már tudjál menni. Nem fogsz 25 évesen bajnokságokat nyerni ilyen mindenfajta 150-200 kilométeres távokon. Ahhoz legyen már 40 éves, hogy megnyert. Kilian Jornet, aki csak 37 éves, olyan különleges állat ilyen szempontból a kecske. Mert hogy ő képes arra, amire egyébként mások nem, hogy már ilyen fiatalon is ilyen sikereket érjen el. De hogy mennyire kell azt, hogy tudjuk ötvözni a kettőt. És ez mennyire kell számunkra is, hogy jó módon adjuk össze az erőinket. Hogy olyanfajta kihívás, hogy átadjuk a stafétát, de nem közömbösen, hanem lángra gyújtva a fiatalokat. Hogy mi legyünk azok, akik lángra gyújtják őket. Most a mi az nem az, hogy a mi feladatunk, hiszen tudjuk az Istennek a dolga, de hogy generáljuk azt a tüzet. Hogy olajat öntsünk rájuk. Mi szoktunk mit csinálni? Inkább higgasztani őket. Van-e bátorságunk leocsolni őket benzinnel? Mert nem biztos annyira élveznék, de hogy van-e ilyenfajta hozzáállásunk, hogy Uram, adj nekik még több tüzet. Hagyjuk fel a várost például. Ha nagyon tüzet szolgálják az Urat. Vagy egy másik példát hozva, ezt talán már ismertek, hogy hallottátok, tehát hogy Laci is mondta még régebben, hogy a Velencében ugye oszlopok, faoszlopokon állnak a házak. És amikor ezek a házak már kezdenek megrogyodozni, akkor nem azt csinálják, hogy jön egy nagy daru, aztán felemeli a házat és kicserélik az alját, hanem egyszerűen az oszlopok mellé, a faoszlopok mellé oda tesznek egy másikat, egy újat. És ahogyan kezd elgyengülni, most ugyan mondom a szívedésekre nézve, elrohadni, ha elgyengülnek azok az oszlopok, hogy szépen lassan átveszi a másik az új, friss oszlop a terhét. Egyre több terelődik rá, egyre jobban megtartja annak az épületnek a súlyát. Hogy bennünk van az a fajta készség, hogy oké, látom azt, hogy generációk összefogásával mindez megvalósulhat. Hogy Isten dicsősége látható legyen. És a végére akkor a feladatunk, hogy mi is a mi feladatunk. Jeremiás 29-ben ezt olvassuk. Szívemben olyan, mintha égő tűz volna bezárva sonyhaimba. Erőlködöm, hogy magamban tartsam, de nem tudom. Hogy merünk-e ilyenfajta hozzáállást generálni magunkban, mint amit ő mond. Ez a csontjaiba berekeztett tűz, másik fordítással hogyan fogalmaz. Merjük azt mondani, hogy én nem tudom és nem akarom visszafogni magamat abban, hogy teret és helyet adjak annak, ami Isten szándéka. Mert a gyülekezet jövője az nem bizonytalan akkor, hogyha fiatalabban lángra lobbantjuk az evangéliumok a tüzét. A gyülekezet jövője nem bizonytalan akkor, hogyha megfelelő módon irányítva segítjük őket abban, hogy növekedjenek és ugyanebbenek a szolgálatba, részt vegyenek abba. De ezt csak akkor tudjuk megtenni, ha mi is égünk. Anélkül nem megy. Hiába fogsz egy gyufafejet és tartod a másikhoz, ha az a gyufafej nem ég, akkor nem fog megadni a másik sem. De ha az ég, akkor hozzá se kell érnie, akkor közeljebb lennie ahhoz, hogy elég hőt gerjesszen ahhoz, hogy a másik gyufa is lángra kapjon. Megvan-e bennünk az a készség, hogy oké, akkor ennek az eszköze akarod lenni. Hogy ebben benne akarod lenni. És három dolog mindenhez, hogy nem elég megőrizni őket, a fiatalokat, hanem fel is kell emelni őket. Nem csak megőrizni kell őket, hanem felemelni. Nem konzerválni egy befőttes üvegbe, hanem odaemelni az Úrhoz, hogy ők is egyre inkább megéljék azt a fajta üzletet, ami ő bennük van. Ő az Úrban van. Aztán nem elég tanítani őket, mert abban jók vagyunk, hogy szövegeljünk, hanem példává kell lenni előttük. Ez a mi kihívásunk. És a harmadik, hogy nem elég félteni őket, hanem ki kell őket küldeni. Nem elég félteni őket, hogy megóvjuk őket, hanem fel kell készíteni arra, hogy kimehessenek, és ott meg tudjanak állni. Akár velünk együtt eleinte, akár utána meg egymással. És ez a három pont, ez olyan, ami mind a három, tudjuk, hogy ez kell, és mégis nehezen merünk ebbe beleállni. Nem csak mi általánosabban, gyülekezetebben. Hogy nem elég megőrizni, nem elég tanítani, nem elég félteni őket, hanem fel kell emelni őket, például kell lenni előttük, és ki kell küldeni őket. Merjük-e ezt megtenni? Tehát ilyen tűzrelentősége fiatalokban, és ilyen tűzrelentősége ehhez a gyülekezetben és az egészben. Hogy ezt meg tudjuk élni. Úgyhogy egy ilyenfajta kihívás van előttünk, egy ilyen kis könnyed, egyszerű feladat számunkra. Hogy ilyen módon legyünk példák, támogassuk, segítsük őket. És tudjuk, mi ebben jó? Ezen kölcsönösen visszahat. Mert ahhoz, hogy ezt meg tudjuk csinálni, az minket is fel fog tüzelni az Úrért. Az bennünk is eszmélyítetje azt, hogy te hogy is volt szolgálni Istennek. De jó is volt olyan fókusszal lenni. És olyan ők ezt ebben növekednek, hogy mi is úgy teszünk benne, hogy én is ott akarok lenni.
Nem akarom, csak ők mondják ide vagy oda. Amikor ilyen egy biztos beszámoló, és elmondják azt tényképpen, amikor... jaj, nevek, Estella. Igen. Mikor tavaly beszámoltam, hogy mentek a képzés során ilyen misszióra, akkor engem nagyon beindított. És nem kérdeztem ezt, mert Amerika is valószínűleg hatott rá, hogy akkor én is akarok menni valami hasonlóra, hogy milyen jó ne részt venni. Mert hogy egyszerűen hat ránk is az ő készségük, lelkesedésük és energiájuk. Kihasználjuk ezt, vagy szépen elveszünk vele. Ilyen szempontból csak rajtunk áll. Imádkozunk ezért. Mindjárt, hogy Istenünk, köszönjük azt, hogy te adtál, tettél minket is fiatalokká, és bár lehet, hogy már emlékszünk annyira tisztán arra, hogy mikor, mi és hogyan volt, de mégis csomó dolgot megélhettünk te veled. Köszönöm, Uram, azt, hogy benne lehetett azt, hogy egy bármilyen fajta konferencia vagy tábor, itt nem volt messze a 6-8 órás vonatút, és nem volt probléma az, hogy nem volt klíma, hanem csak mentünk és élveztük. És Uram, arra kértéket, hogy add meg számunkra is azt, hogy az a fajta készség ott éljen bennünk, hogy akarjunk mintává, példává, eszközé lenni abban, hogy a jövő gyülekezet az megírjen a fiatalokban. Amen.